Hadd indítsak rögtön egy kérdéssel, hatalmas ember vagy-e? Hatalmas embernek tartod-e magad? A magyar nyelvünk szép, ezt már sokszor megállapítottuk, és nyilván ezt a kérdést is már rögtön sokféleképpen lehet értelmezni, hatalmas ember vagy-e? Itt én most nem elsősorban arra gondolok, hogy 100 kiló felett vagy-e, bár ilyenek is vagyunk itt egy páran, azt hiszem, de elsősorban most nem erre gondolok. Az ilyen megtermett embert is hatalmas embernek szoktuk ugye nevezni. Én most a szó másik értelmére, talán az eredetibb értelmére szeretnék rákérdezni. Furcsának tűnik ez a kérdés, nem vagyunk hozzászokva, egyáltalán nem gondolkozunk így magunkról a hétköznapokban, hatalmasak vagyunk-e. Most mégis egy kicsit játszunk el ezzel a kérdéssel. Hatalmas ember vagy-e? Tehát a szó annak értelmében, hogy hatalommal rendelkező ember vagy-e? Annyira idegen ez a kérdés tőlünk, hogy abszolút tényleg azt se tudja az ember, hogy hogyan kezdjen el ezzel foglalkozni. Mert rögtön, amit csípőből erre válaszolunk, az az, hogy nem vagyunk hatalmasak. Egyszerű állampolgárok vagyunk, egyszerű kis magyar állampolgárok. Hála Istennek nem az Isten háta mögött, hanem egy egész elég jó fekvő helyen, területen, az ország egyik legfejlettebb, leggazdagabb területén vagyunk. De mégsem jelent ez különösebb hatalmat, egyszerűen éldegélünk, telnek a napjaink, kinek unalmasabban, kinek kevésbé. Egy biztos, nem nagyon szoktuk magunkról azt gondolni, hogy hatalmas emberek vagyunk. Akkor menjünk tovább egy kicsit a szójátékkal, mert a magyar nyelvünk bizony már csak ilyen. És akkor megkérdezem azt, hogy felhatalmazott ember vagy-e? Most így első körben, így általánosságban. És teljesen mindegy, hogy most mit értesz ez alatt. Fel vagy-e hatalmazva bármire is? Ez már talán egy kicsit közelebb lehet hozzánk, hiszen kiki élethelyzetéből fakadóan válaszolhat erre, igen, felhatalmazott vagyok, mondjuk azért, mert családom van, és ezzel együtt jár a felelősség. Felhatalmazott vagyok arra, hogy vigyázzak rájuk, hogy elősegítsem az ő testi-lelki fejlődésüket, hogy egy biztos, nyugodt háttért teremtsek nekik. Tehát például szülőként felhatalmazottak vagyunk elég sokan a jelenlévők közül. De egyéb értelemben is érdekes. Felhatalmazott vagy-e mondjuk arra, hogy hallasd a hangod, mondjuk csak itt a faluban. Mondjuk van egy neked nem tetsző, vagy éppen elveiddel, értékrendeddel nem egyező dolog, vagy jelenség. Felhatalmazottnak érzed-e magad arra, hogy ezt szóvá tedd? Hogy ki állj ez ellen? Hogy elmondd nem bántva, nem gyűlölettel, de elmondd, hogy ez szerinted nem jó. Ez már ugye izgalmasabb dolog, azt hiszem. Mert valahogy sajnos ez néplélektan, és a magyar néplélek egyik sajátossága, hogy egyáltalán nem érezzük felhatalmazva magunkat arra, hogy elmondjuk, vagy szóvá tegyük a nekünk nem tetsző dolgokat. Éppen ezért ezzel egyenes arányban és egyenes következménye az annak, hogy bármit elnézünk. Bármit. A mi népünk egy ilyen nép. Néha-néha robban egyet, lásd forradalmaink, de egyébként nagyon el tudunk nézni bármit. Most, aki hallgatja a híreket, látja a forrongó arab világot, ahol betelt a pohár, és már többet nem nézik el azt, ami eddig volt. És honnan nem, de felhatalmazva érzik magukat arra, hogy ellenálljanak, hogy harcoljanak, ha kell fegyverrel is. Vagy éppen most tegnap hallottam, Londonban is 100 000-es tüntetések vannak a kormány megszorítása ellen. Hol vonultak ki Magyarországon, Budapestre 100 000-ek mondjuk akárcsak a bokros csomag idején, vagy az elmúlt 8 év megszorítása idejében? nem nagyon vonulgattunk. Érdekes kérdés, felhatalmazott ember vagy-e arra, hogy kifejezd a nem tetszésed, például. És én azt gondolom, hogy minél inkább a válasz, és az ösztönös válasz bennünk azt, hogy á, nem, mit ér az én szavam, én csak egy vagyok a sok közül, ki figyel arra oda, annál inkább fogjuk megtapasztalni azt a emberhez méltatlan érzést és állapotot, hogy mások fogják megmondani neked, hogy mi a jó. Majd mások eldöntik. Mert mások felhatalmazva érzik magukat arra, hogy döntsenek, akár helyetted is. Értjük ezt az ördögi kört? Ha mi nem mondjuk el, mindig lesznek olyanok, akik viszont felhatalmazva érzik magukat. És az elmúlt időszak egyik nagy felismerése volt számomra, hogy nekünk, és főleg nekem, mint lelkipásztornak, aki igyekszem az életemet egy jól látható érték és hit mentén vezetni, hol sikerül, hol kevésbé, de hiszem, hogy áldás van a próbálkozásaimon. Nekem kötelességem, mert én ebből a szempontból nem csak egy, értsük jól, átlagpolgár vagyok, hanem lelkipásztor vagyok. Én nem nézhetem el, mert különben az én uramat és az ő ügyét csúfolom meg. A hatalom kérdése, a felhatalmazás kérdése, láthatjuk, tapasztalhatjuk, örök emberi kérdés. Olyan sok összetételben használjuk ezt a szót, hogy hatalom. Bírói hatalom, középkorban papi hatalom, vagy királyi hatalom, forradalmi hatalom, gazdasági hatalom, véleményformálók hatalma, a meggyőző hit, vagy meggyőződéses hit hatalma. Olyan sok összefüggésben használjuk ezt. És Nietzsche volt az a filozófus, aki megfogalmazta azt, hogy ő úgy látja, hogy az ember ugyanúgy törekszik a többi ember feletti hatalom és uralom megszerzésére, mint ahogy törekszik saját környezete, vagy a természet felett is hatalmat venni. Egészen visszamehetünk az állatvilágba példákig. A legizgalmasabb állatfotók, most van a fiamnak egy nagy vastag könyve, amiben gyönyörű színes fotók vannak, a tengertől a levegőig, egészen csodálatos könyv. A legizgalmasabb fotók azok, amikor küzdenek egymással, mondjuk például szarvasok, vagy medvék, vagy ki tudja milyen állatok. És miért küzdenek egymással? Hogy ki legyen a vezér, mondjuk vezérhím. Vagy ki legyen az a nőstény, vagy ki legyen az a terület, a teritorium. Egészen visszavezethető ide az ember hatalomvágya. És hogyha ez egy ennyire általános dolog, ha lehet Nietzsének hinni, akkor bizony ki kell jelenteni, hogy te sem vagy mentes a hatalomvágytól, mint ahogy én sem. Éppen ezért nagyon őszintén is komolyan el kell gondolkoznunk azon, hogy milyen hatalmi vágyak vannak bennünk. Nem lehet azt mondani, hogy nincs, mert vannak. Mert láthatjuk, hogy egy ősi emberi vágy ez. Hatalmat venni más felett. Mint ahogy az ember hatalmat akar venni a természet felett is. Aztán a természet csuklik egyet, és bekövetkezik az, ami Japánba bekövetkezett. És amikor az ember egy kicsit magába száll talán, nem tudok a természet felett hatalmat venni. Próbálkozom meg, igyekszem meghódítani, de nem tudok hatalmat venni felette. Ugye milyen érdekes ez a kifejezés, hogy az ember állandóan azt mondja, hogy meghódítjuk. Meghódítjuk a levegőt, meghódítjuk a vizeket, az űrt, meghódítjuk a természetet. Pedig ha egy kicsit is komolyan vennénk a Biblia szavát, akkor nem lenne szükség erre. Rögtön a teremtés elején azt találjuk, hogy Isten azt mondja az embernek, minden a tiéd. Minden a tiéd. Nincs szükséged urat, hódítgatni, meghódítani. Minden a tiéd. Uralkodj rajta. Még ez is elhangzik. Uralkodj rajta, és Isten jónak nevezte ezt a teremtett világot. Milyen fantasztikus kincset kapott az ember megbízásként. Egy jó dolog felett kell uralkodni. Nem az a dolgom, hogy állandóan kibékítsek, hogy helyrehozzak, hogy megjavítsam, hanem egy jó és működő dolog felett kellett volna uralkodnunk. És lett ez belőle a mi. Lassan elérkezünk, nem akarom túl filozofálgatni ezt a kérdést, lassan elérkezünk ahhoz a gondolathoz, aminek bevezetéséhez, vagy bevezetésének szántam itt a hatalom felett való gondolkodást. Azonban még egy érdekes momentum. Ismerjük mindnyáján ezt a gondolatot, ezt a mondatot, hogy a tudás hatalom. Ugye? Hallottuk már. Lehet, hogy amíg diákok voltunk, addig éppenséggel nem nagyon akartuk elhinni, hogy így van. Főleg nem a tanár szájából, az aztán annyira nem hangzott jól. Azt hiszem ez is egy egyetemes tapasztalás lehet talán sokunknak. Tudás hatalom. Hallottam nemrégiben a hírekben, hogy ugye most Magyarország az EU elnöke, rengeteg delegáció érkezik, és hogy könnyítsenek Budapesten, ezért Gödöllői kastélyba vitték a legtöbb ilyen tárgyalás megbeszélést, ezt nyilván mindnyájan tudjuk. És hallottam, hogy az eseményeknek a biztonsági főnöke nyilatkozott, és azt mondta, hogy megkövetelte az embereitől, tehát akik a biztonságért feleltek, hogy bememorizálják szobáról szobára, hogy hogy néz ki a Gödöllői kastély, melyik helységben milyen bútor van, hogy áll a függöny, és az milyen színű, és milyen hosszú, hol vannak székek, hol nincsenek, hol vannak bejáratok, hol vannak nyitható ablakok, stb. Mert azt gondolja, csak akkor lehet hatalmat venni az esetleges, rossz szándékú, vagy fogalmazok egyszerűbben, mondjuk terror cselekmények felett, hogyha ismerem a terepet. Nem szívesen lennék egy ezek közül az őrző emberek közül, és mondjuk függönyszíneket magolgatni. De ők ezt vállalták, és tökéletesen tudják azt, hogy ahhoz, hogy ők hatalmat vehessenek az esetleges rossz dolgok felett, ahhoz nekik minden tőlük telhetőt meg kell tenni, és ennek a legalapvetőbb dolga az, hogy tudják, ismerik a helyet, amit védeni kell, ismerik. Nos, ezek után kijelenthetjük, hogy hatalmat venni csak afelett lehet, amit ismerek. Amit nem ismerek, attól félek. Az félelmetes dolog. Amit ismerek, afelett akár hatalmat is tudok venni. Gondolkodjunk el egy kicsit. Mi az az életünkben, ami felett korlátlan hatalommal rendelkezünk? Van-e egyáltalán ilyen? Érdemes egy kicsit most járatni ezen az eszünket. Van-e valami az életünkben, ami felett korlátlan hatalommal rendelkezünk? Nyilvánvaló, hogy nem a pénzre gondolunk első körben, nem is a munkahelyünkre, szülőként talán még nem is a gyerekeinkre, bár ez is egy titkolt vágyunk, hogy hatalmunk legyen fölöttük, de nincs. És ha ezt végig zongorázzuk ezeket a dolgokat, akkor az ember eljut egy elkeserítő megállapításig. Gyakorlatilag nincs semmi, ami korlátlanul a hatalomba áll. Semmi. Legalábbis, amit így emberi mértékkel és érzékszervel felfoghatom, megtapinthatom, tapasztalhatom, semmi. Nincs. Hát mi ez, ha nem kiszolgáltatottság? Végtelen és végzetes kiszolgáltatottság. Nincs semmi a hatalmamban. Felolvasott ige szakaszunk, és ebből is a kiemelt igevers, nagyon izgalmas. Azt mondja, akik pedig befogadták az Isten igéjét, a testélet igét, az Úr Jézus Krisztust, azokat az Isten felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Felhatalmazta mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Felhatalmazta. És Isten előtt állva kimerem jelenteni, egészen a közelmúltig érthetetlen és értelmezhetetlen volt számomra ez az igevers. Mert el sem tudtam képzelni, hogy mit jelent ez a szó itt, hogy felhatalmazás. Mire vagyunk mi felhatalmazva azok, akik hiszünk az Úr Jézus Krisztusban? Arra, hogy Isten gyermekei legyünk. De hát ez mit jelent? Ez nem egy kézzel fogható dolog. Ez nem olyan, mint mondjuk egy kormány hatalomra kerül, és onnantól ő a kormány. És ez egy kézzel fogható dolog. Ez nem azt jelenti, hogy kineveznek főnöknek, és onnantól hatalmam van a beosztottaim felett. Mit jelent Isten gyermekének lenni? Milyen felhatalmazásról beszél itt az ige? Az imádságban ezt a gondolatot fogalmaztam most meg, mert ez annyira tetszik, hogy mint amikor egy pillanatra a függöny ellibben, a színi előadás alatt. Mennyivel izgalmasabb, és mennyire jobban érdekli az embert, hogy mi van a színfalak mögött, nem? Hogy működnek a díszletek, hova mennek a színészek, és mint amikor egy pillanatra meglibben a függöny, és beláthatunk, és mondjuk akár olyat is látunk, amit mondjuk maguk a színészek, vagy a színház nem akarna, hogy lássunk. Egy kicsit ilyen érzésem van itt, ennél az igénynél. Mert egyetlen egy földi hatalomnak sem való kedvére az, hogy mi belássunk a színfalak mögé. Hogy mi meglássuk, hogy kik is ők valójában. Bár szoktak a parlamentben is nyílt napokat tartani, amikor bemehetünk és megnézhetjük az épületet, a díszleteket. De nem látunk a kulisszák mögé. Főleg nem látunk be a politikusok fejébe. Egyetlen hatalomnak sem érdeke, hogy belelássunk, hogy mögéjük lássunk. És egyszer csak azzal találkozunk, hogy mintha Isten meglibbenteni a függönyt. Mintha neki kifejezetten érdekében állna, hogy lássunk a színfalak mögé. Mint hogyha ő kifejezetten ezt akarná, és nem tartja sokáig elhúzva a függönyt, mert összeroppannánk az alatt, amit látunk. Nem fogadhatja be a mi agyunk is értelmünk, amit láthatunk, az ő dicsőségét, az ő jelenlétét, az ő hatalmát, az ő erejét. El sem tudjuk képzelni, mit jelent az, hogy ő mindenek felett való Úr. Ezt csak megtanultuk a hittanórákon, meg a vasárnapiskolában, meg erről papolnak a papok, de ha tényleg eljutna egyszer a szívünkhöz, hogy ez mit jelent igazából, mint ahogy sokaknak már eljutott, akkor letaglózva állnánk ezelőtt a hatalom előtt. És Isten itt azt mondja, hogy ő ebből a hatalomból felhatalmaz bennünket. És milyen szép, nem? Csak azt tud felhatalmazni, akinek hatalma van. Én hiába hatalmazlak fel téged most, arra, hogy állítsd össze Magyarország jövő évi költségvetését. Egy jót mosolyognál. Nincs hatalmam erre. Neked sincs erre hatalmad. Nem ér semmit az én felhatalmazásom. És mit látunk? Azt látjuk, hogy az Isten az ő hatalmából felhatalmaz. Nagyon fontos gondolat. Isten a hatalmából felhatalmaz. Mit jelent ez a felhatalmazás? Mit jelent Isten gyermekének lenni? Husz János a 14. században élt csereformátorral, illetve az ő életéből szeretnék most fölvillantani egy jelenetet, akikkel tavaly voltunk Svájcba, elmentünk és megnéztük az ő házát, ahol raboskodott, vagy ahol várta majd az ítéletet. Tehát Husz János 14. században élt reformátort a konstanci zsinat elé idézték. ahol a pápa és a császár jelenlétében azt ajánlották neki, hogy lépje vissza a tanaitól. Az egyik bíboros így szólt hozzá, ha megteszed, akkor a legjobb lépést teszed biztonságod és életben maradásod érdekében. Azért ez egy elég egyértelmű mondat, nem? Hát akinek van füle, hallja. Husz János viszont nem vont vissza semmit az általa fölismert bibliai és isteni igazságokból. Később a börtönből ezeket írta. Börtönből és láncok között írom ezt, várva, hogy holnap végrehajtják halálos ítéletemet. Tele vagyok Istenbe vetett reménységgel, hogy nem fogok eltántorodni az igazságtól, és nem vállalom az ellenem hazug tanúk által felhozott vádakat. Azért az igazságért, amelyet Jézus Krisztus evangéliuma szerint hirdettem, örömmel halok meg. És előbb az volt a kérdés, hogy van-e valami, ami felett korlátlan hatalmunk van. És szégyen, de megállapítottuk, hogy nincs. Hát akkor most javítsunk. Van. Van valami, ami fölött korlátlan hatalmad van. És ez nem más, mint a dolgokhoz való hozzáállásod. Mint az események és történések megítélése. A hozzáállásod. Husz János idézett szavai azt mutatják, hogy neki teljesen mást jelentett a börtön, mint egy átlagembernek. Még egy átlagembernek a halál előszobáját, neki az Istentől megismert igazság, örök igazság, félről félre látásának az előszobáját. Érted, micsoda különbség van e között? Míg az egyiknek a börtön és a halál mindennek a sötét és feldolgozhatatlan végét jelenti, addig Husz Jánosnak az Istennel való találkozás hamarosan bekövetkező örömét. Ez egész egyszerűen felfoghatatlan. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a dolgot, mint egy börtön, lehet egymástól teljesen ellentétesen tekinteni. És ez a mi nagy hatalmunk, testvérek. És így értelmezem, és így értettem meg a kiemelt, felolvasott igeszakaszt, felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Fel vagyunk hatalmazva arra, testvérek, te is és én is, hogy máshogy tekintsünk, hogy máshogy értékeljünk, hogy máshogy ítéljünk meg eseményeket. Jogodban áll az is, hogy események felett siránkozz, hogy félj az ismeretlentől, hogy bezárkozz kőtornyodba, és jogodban áll az is, mert felhatalmazást kapsz az Istentől arra, hogy mindezek mást jelentsenek neked. Erről olyan nehéz beszélni, mert ez egyszerűen azt jelenti, hogy van egy szó, ami mást jelent az Isten nélkül élő embernek, és mást jelent nekem. Pénteken a fiatalok között elmondtam már ezt a megtapasztalás kis történetet. Családunk egyik régi barátja, 46 éves, 4 gyermekes édesapa. Már több mint másfél éve volt rákos beteg, halálos beteg. Voltak jobb időszakai, voltak nagyon rossz időszakai. Körülbelül egy hónapja ment el. És a felesége, amikor látta, hogy férje már, bár fizikailag még ott van, otthon, a halálos ágyán, de már, aki ő igazából az valahol kicsit messzebb van, akkor ezt az SMS-t küldte körbe az ismerősöknek, hogy a férjem elindult a mennyei haza felé. Mert ő így látta a halált. És egyébként a halál az egy tragikus dolog, és nem is tudunk mit kezdeni vele. És az ő esetében meg talán még inkább, mert még csak 46 éves volt. És 4 gyermeket hagyott hátra, és a legkisebb 6 éves. És ő apa nélkül fog felnőni. És neki nem adatott meg azt, hogy lássa felnőni a gyerekeit. Mégis az ő életükben Krisztus ismerete és jelen valósága azt jelentette, hogy még a halált is másképp értették, mint bárki más. Értitek ezt a hatalmat? Hát erről beszél itt az ige. Fel vagyunk hatalmazva arra, hogy másképp értsünk dolgokat. Élünk ezzel a hatalommal. Elfogadjuk ezt a felhatalmazást Istentől. Ha igen, akkor hasonlatossá válunk a legnagyobbakhoz. Azokhoz a mártírokhoz, mint amilyen Husz János is volt, aki még az életét is oda merte adni a felismert igazságért. És ez annyira kincs és érték volt a számára, hogy eszébe se jutott visszavonni a tanányt. Ezt jelenti a felhatalmazás. És azt hiszem, te is szeretnél ilyen ember lenni, és én is szeretnék, és küzdök ezért, és harcolok, igyekszem, mint ahogy te is nyilván, hogy élj és élhess ezzel a felhatalmazással, hogy Isten gyermeke lehess, hogy számodra ne azt jelentse a megpróbáltatás, a betegség, a halál, mint amit jelent az Isten nélkül élő ember számára. Ez a mi nagy felhatalmazásunk. Azért az igazságért, amelyet Jézus Krisztus evangéliuma szerint hirdettem, örömmel halok meg. Ma nem kell meghalnunk, egyelőre biztos nem, de mégis igaz ránk, hogy felhatalmazottak vagyunk. Kérlek, testvér, hogy gondolkodj el ezeken. És merj élni a felhatalmazáshozzá, és merj teljesen másképp nézni erre az életre, mint ahogy eddig néztél. Mert hatalmadban áll. Így legyen. Amen. Félig meddig már előre tekintve az úrvacsorához, a megkezdett énekünk a 379-es ének második versét énekeljük, de csendüljön fel az ajkunkról az imádság is ebben az énekben, és kérjük hittel és szívvel a mi testünk és lelkünk és hitünk megerősítését. Így énekeljük a második verset. Adjad nékünk a kenyeret éltünkben, amely táplál és erősít hitünkben.